Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm Kóth Zoltán, szakújságírót. Szia!
Szia, Ági! Köszöntöm a hallgatókat!
Olyan izgalmas témákról beszélgettünk az elmúlt héten, hogy ezt muszáj folytatnunk. A műhúsról beszélgettünk, és az avval kapcsolatos fejlesztések, és az általa okozott változások, mezőgazdasági, társadalmi változások, mint egy cunami fognak hatni, és muszáj is folytatnunk ezt a témát. Arról beszélgettünk, és a szakértők jelentések igazolják, hogy körülbelül 10 éven belül elképesztően át fog alakulni a mezőgazdaság, főleg az állattenyésztés és a hozzá kapcsolódó ágazatok, akár 90%-osan is felcserélheti a műhús a valódi hústermelést, és hogy elképesztő sok embernek, csak az USA-ban 1,5 millió embernek fog megszűnni a munkahelye, és kell másfajta munkát keressen, vagyis át kell képezze magát. Ugye már is az oktatásnál tartunk, hogy ma a fiatalokat arra kell tanítani, hogy körülbelül 10 évente meg kell újítsák szinte teljesen a szakmájukat.
Így van.
Mire számíthatunk a mezőgazdaság változásai kapcsán? Picit arról beszélgettünk a riport előtt, hogy mi az az ökológiai változás, amire az elmúlt héten utaltunk, hogy őrületes ökológiai szennyeződést okoz, vagy bajt okoz az állattenyésztés és a takarmánytermesztés, de hogy miért?
Igen, a kettő szorosan összefügg, tehát evidens, hogy ugye az állatokat takarmányozni kell, és minél inkább nő a jólét a bolygón, annál több húst eszünk, egyrészt többet is eszünk, másrészt hát ugye
többen vagyunk. Most már majdnem 8 milliárd az emberi lakosság, néhány száz évvel ezelőtt a felénél is kevesebb volt, 2-3 milliárd.
Igen. Megosztanak a vélemények, tehát 30-60% közé teszik a mezőgazdaság szerepét, vagy felelősségét, vagy súlyát a klímaváltozást előidéző káros folyamatok szempontjából. Nem is az a lényeg, hogy ebben most döntsünk, vagy ezt megpróbáljuk firtatni. Az kétségtelen tény, hogy a mezőgazdaság az nagyon komoly terhelést ró a környezetre, hogy ezt sorra vegyük. A legfontosabbak egyrészt ugye a talajszennyezés, mert a növénytermesztés ma már szinte sehol nem folyik extenzív, vagyis hagyományos keretek között.
Tehát nem trágyáznak valódi trágyával.
Egyre kevesebb helyen trágyáznak szerves trágyával, és egyre fokozódik a műtrágyák, illetve egyéb ugye a kártevők elleni fellépés keretében ugye a vegyszerezés, növényvédőszerek, rovarírtószerek, gombbal elleni szerek és a többi, tehát a talajok is egy nagyon intenzív terhelésnek vannak kitéve, pusztulnak is sajnos, sokkal gyorsabban pusztul a termőtalaj kincsünk, ami az emberiség utolsó menedéke, szóval én néha nem is értem, hogy ezt, hogy a fenében nem vagyunk képesek, csak amíg most beszélgetünk. 10 perc alatt 10-20 hektár termőföld tűnik el a bolygón.
Ez a kemikáliák miatt, vagy az urbanizáció, hogy beaszfaltozzák amiatt?
Ez egy gyűjtő szám, tehát ebben minden benne van. Egyrészt az, hogy a városok terjeszkednek, strádákat építünk, ipari övezeteket hozunk létre, a kemikáliával kisavazzuk, tönkretesszük a talajt, vagy a túl műveléssel, az egy mechanikai kártétel, hogyha ezen laposra tapossuk a földet, keményre tapossuk, tömörödött lesz a talaj, akkor az egy idő után nem lesz képes élő maradni. Szóval ez az egyik nagy. A másik az az elképesztő vízfelhasználás. Az emberek nem tudják, hogy amikor megisznek egy csésze kávét, akkor az 8 liter vizet igényelt annak az előállítása. Persze nem annak az egyetlen csészényi kávénak a végén, hanem a teljes láncon, mire a kávé
cserjét
magot
felnövelik,
a cserjét felnevelik, a magokat mossák, válogatják, és a végén lefőzik. Na most ez a marhahús esetében, csak hogy visszatérjünk az eredeti példához, ez 17 ezer liter.
Tehát, egy kiló marhahús.
Hogyha neked otthon van egy kiló marhahúsod, akkor az 17 ezer liter. Tehát egy hamburger az 100-150 vagy 200 liter víz a te hamburgered, és akkor ez csak a hús benne. Szóval a vízfelhasználás. És ugye a klímaváltozásnak a legaggasztóbb tünete az a vízhiány lesz a bolygón, és különösen a fejlett mezőgazdasági övezetekben. És a harmadik, talán a legkisebb rész, az pedig a kibocsátás. Ugye hát a földeket meg kell művelni, ahhoz gépeket kell meghajtani. Ezek az óriási erőgépek, traktorok, kombájnok, ezek hát ugye egész más fogyasztási paraméterekkel bírnak, mint egy személyautó. Tehát így áll össze az, amikor azt mondjuk, hogy igen, a mezőgazdaság és az állattartás, amit a takarmánynövénytermesztés kiszolgál, az valóban egy nagyon komoly tehertétel a bolygón.
Hát ha így nézzük, akkor a műhús már sem olyan ördögtől való dolog, hiszen ezekre úgymond megoldást fog jelenteni.
Ez kétségtelen. Minimalizálja gyakorlatilag ezeket a fajta környezetszennyezéseket. Lényegében az, hogy most nagyon bután fogalmazok, és nézzék el a hallgatók, hogy ilyen nagyon lebutítva fogalmazom meg, de lényegében az, hogy laboratóriumban, vagy gépekben, élelmiszergépekben fog készülni a hús, az lényegében ezt megszünteti. Azt tartják a szakértők, hogy még ennek az újfajta most életbe lépő műhúst előállító technológiának a működtetése, legyártása, kifejlesztése összességében, tehát annak az egész lánca a 10%-át nem fogja elérni és produkálni annak a környezet terhelésnek vagy szennyezésnek, amit ma az agrárium produkál, és ez 8-10 éven belül a kezünkben lesz.
Legalább 120 kérdésem van a témában, és azt gondolom sokaknak, akik hallgatnak bennünket, maradjanak velünk, Hód Zoltánnal beszélgetünk tovább a műhús kapcsán nagyon sok minden másról.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai nagyon izgalmas riportunkat Hód Zoltán szakújságíróval. Az elmúlt héten és most is a műhúsról és az általa okozott pozitív, illetve negatív hatásokról beszélgetünk. Itt a vízió, amiről beszélgetünk, ami egyébként nagyon közeli a szakértők és a jelentések szerint, tehát egy 8-10 évről beszélünk.
Így van.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy esetleg lesz egy gépe mindenkinek? Ugye mondtad, hogy sokkal olcsóbb lesz.
Lényegében igen.
Sokkal kevésbé lesz környezetszennyező, ami nagyon-nagyon pozitív, mert itt már a túlélésről beszélünk a bolygó szintjén. Tehát, hogy lesz egy gépünk, amivel húst fogunk otthon csinálni?
Ezt én nem tudom. Tehát az, hogy ez valaha otthoni szintre, tehát ilyen magánfelhasználó egyéni fogyasztói szintre gépesíthető lesz-e, vagy sem,
azt
nem tudom, erről nem olvastam még sehol.
Így van, de hogy így lesz előállítva?
Könnyen, abszolút. Tehát
nagy üzemekben így lesz előállítva.
Ma 3D-s nyomtatóval olyan dolgokat állítanak elő már egyetemi laboratóriumok, sőt otthon egy ügyesebb informatikus, egy jobban felszerelt géppel, hogy az egyszerűen hajmeresztő. Tehát tökre el tudom képzelni, hogy igen, lesz a válasz erre, majd előbb-utóbb. De az, hogy gyárakban fog készülni lényegében korlátlan mennyiségben, és itt jönnek az előnyök, rendkívül olcsón, rendkívül kis károsanyag kibocsátással, rendkívül kevés melléktermékkel, és bármilyen egészségügyi paraméterre programozhatóan fog készülni hús, abban egészen biztos vagyok, mert ez ma már jelen van. Tehát igaz, hogy ez most rendkívül kis mennyiségekben még, mondtam néhány étterem az, ahol ilyen műhús lehet kapni, és ma még biztos relatíve drága, tehát könnyen el tudom képzelni, hogy ma még drágább esetleg, mint a hagyományos hús, de ez ma van, és tényleg 10 perc múlva biztos, hogy olcsóbb lesz, vagy paritásban lesz, holnap után olcsóbb lesz, és 8-10 év múlva tuti, ez 100%, radikálisan meg fognak fordulni az árak, elenyésző ára lesz a műhúsnak az igazi, organikus, hagyományos módon készült hússal szemben.
Hát az biztos, hogy a disznók, csirkék és halak szakszervezete ennek örül.
Hát nem tudom, szerintem a lovak nem örültek 100 évvel ezelőtt, amikor ugye sokokat le is vágták. Hát, ugye,
de igen, de amikor mondjuk a csirkéket meg a sertéseket azért termeljük, tenyésztjük, hogy levágjuk, akkor igen. Azért az egy jó hír, mert valószínűleg lesznek azért állatok, csak nem azért fogjuk őket tartani, hogy megegyük.
Biztos lesz vágás is, tehát, mert ugye egy kúrens termék lesz, tehát amikor már lényegében minden mű lesz körülöttünk, akkor biztos, hogy egy nagyon izgalmas kulináris élmény lesz az, hogy valaki mondjuk mire drága, mondjuk itt én 20 000 forintos kilón kénti áron megvesz egy darab halat. Például ezt tökre tudom képzelni, hogy ez lesz a vége ennek az árfelfordulásnak. Na most visszatérve még egyébként a környezettel kapcsolatos szempontokra, amikről korábban beszéltünk, most csak gondoljon bele a hallgató, hogy azt a múltkori adásban hangzott el, hogy a szántóföldi növénytermesztés, tehát beülünk az autóba, kimegyünk a határba, akkor látjuk, hogy a szántóföldön van repce, kukorica, búza, szója, egy csomó minden, aminek a kétharmadát, tehát az általunk látott földek kétharmadát, azt az állatoknak neveljük, meg gondozzuk.
Ugye ez magyarországi adat?
Igen. De az arány az
illetően globálisan mindenhol
igen. Igen, na most, hogyha gondoljuk el, hogy ugye nincs már állattenyésztés vagy állattartás, vagy nem olyan arányban, mint ma, mondjuk 2030-ban, akkor ugye ezeken a földeken senkinek nem fogja megérni, hogy ugyanezeket a növényeket termessze, el kell majd döntse, hogy mit kezd ezzel, gyümölcsöt termeszt rajta. A legjobb verzió természetesen az, hogy erdőt. Egyrészt, mert ugye nem tudjuk még, hogy papírra szükség lesz, de nyilván szükség lesz, de ha nem, az, hogy az emberiség túléljen, annak az egyik döntő föltétele az, hogy mennyi erdő lesz a bolygón. Ugye tudjuk, hogy minden nap körülbelül focipályán mértékű őserdőt írtanak ki a Dél-Amerikában. Tehát az, hogy túléljünk, hogy megfékezzük, ha még nem vagyunk már is túl későn, de az, hogy megfékezzük a klímaváltozás káros hatásait, ahhoz elengedhetetlen, hogy erdősítsünk intenzíven és brutális mértékben. Erre például kiváló lehetőség lesz az, nyilván az államnak kell ezt megtámogatni, mert az erdő az egy nagyon lassú megtérülésű terület, hogy a búzát elveted ősszel, nyáron learatod, és pénzednél vagy. Durván mondjuk egy gazdasági éven belül pénzednél vagy, de az erdő az 15-20-30 éves műfaj, még ezek a nagyon gyorsan forduló
ezeket az erdőket nem is akarjuk.
Azért egy jó pár év mire megfordulnak, szóval ezt nyilván majd egy közösségi összefogással, állami költségvetésből kell egy nagy részét megtámogatni, hogy ez működjön, de működni fog. Működnie kell. Ez megint egy olyan rendkívül pozitív várakozás technológia váltás felé, amiben bízhatunk.
De ez nagyon jól hangzik, tehát tulajdonképpen az eddig felsorolt számtalan előnye és hátránya mellett, ez egy borzasztó nagy pozitívum, hogy a felszabaduló szántóföldi területeken erdőket lehet majd ültetni, ami segítheti a klíma egyensúlyt egy picit a jó irányba, vagy reméljük, hogy nagy mértékben.
Végezheti azokat a folyamatokat, amik most ugye tudjuk, hogy milyen katasztrófákkal fenyegetnek.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetésünket Kohut Zoltán szakújságíróval a műhúsról, annak nagyon pozitív ökológiai, gazdasági hatásairól. Most tovább is egy kicsit a gazdasági hatásairól beszélgetünk globálisan, tehát nem csak Magyarország és nem csak az USA tekintetében.
Azért egy másodpercre visszatérnék még arra, amit most úgy fogalmazom meg, hogy a gazdasági hatásai azok milyen rosszak. Ez azért is árnyaltabb, mert most gondolj bele, hogyha egy olyan termékkör tud születni, és én nagyon könnyen tudom képzelni, hogy majd aztán a növénytermesztésnek is egy jó nagy szelete, vagy például a tej és tejtermékiparnak egy nagy hányada is integrálható lesz ebbe a fajta új technológiába, akkor az lényegében azt fogja eredményezni, hogy akik eddig nehezen jutottak minőségi, vagy kellő mennyiségű, vagy változatos élelmiszerekhez, mondjuk szegények voltak, vagy például betegek. Tökre el tudom képzelni, hogy mindez a két társadalmi réteg vagy csoport, ez sokkal könnyebben és sokkal olcsóban fog ehhez hozzájutni, tehát ilyen értelemben a társadalmi gazdasági hatásai azok természetesen pozitívak. Nyilván, aki elveszi a jövedelmét, az addigi munkáját elvesztése révén a jövedelmét, annak az nagyon rossz. Marhatenyésztéssel
te iparra foglalkozott, annak rossz lesz.
Igen, vagy traktoros volt, bármi, annak rossz. De hogy a tömegeknek olcsón hozzáférhető jó minőségi, a mai tudásunk alapján egy jó minőségű élelmiszer fog elképesztő korlátlan mennyiségben rendelkezni. Tehát amíg van fehérje és mikroorganizmus a bolygón, addig lesz műhús, ezt körülbelül most így lehet látni. Tehát ez ugye a társadalmakra.
Én egyébként mindenképpen pozitívan látom ezeket a változásokat, részben nem marha farmon van, nyilván. Másrészt pedig, hogy az ökológiai pozitív hatása annyira erős, és ez annyira égetően szükséges ma, hogy én azt gondolom, hogy mindenképpen összességében ez akár merről is nézzük pozitívnak kell tekintenünk.
Igen, csak ez a fordulat akkor is megrázkutatásra fog járni mindenki számára, mind a 7-8 milliárd ember számára, hogyha egyébként a hosszú távú hatásai jók lesznek. Tehát egy átállás az mindig óriási veszteségekkel jár, amikor a gyerek átmegy tinédzserbe, az álmai elvesztésével jár. Amikor a tinédzserből felnőtt lesz, ugye addig gondoskodtok róla, most már önmagának kell, stb. Szóval minden ugrás és minden technológiai ugrás is igen, társadalmi átalakulással erőt kell venni magunkon, tanulni kell, elveszítjük az addigi kényelmes biztonságunkat, stb. Szóval ez mindenkinek megrázkodtató hatás. Igen, az fogja majd könnyen venni, aki rugalmas, nyitott az újra, például könnyen el tudja fogadni, hogy ő műhúst eszik, és nincsenek benne ilyen rigorózus rögeszmés ellenállás, sok, hogy ez nem jó és nem egészséges, meg stb. Az a tanulmány, amit lefordítottam és megírtam, az arról szólt, hogy ennek a globális gazdasági hatásai ugyanolyan felforgató erejűek lesznek, mint például az USA-n belüli hatásai, persze máshogy. Most erről az átételről szerintem elegendő azt elképzelni, hogy ha mondjuk egy országnak van egy olyan terméke, ami sehol máshol nincs meg, mondjuk, hogyha úgy fogjuk föl, hogy csak mondjuk Szaúd-Arábiában van kőolaj, akkor ő ezt egy nagy áttétellel az egész világon tudja értékesíteni. Ha holnap minden ország talál kőolajat, akkor ez a fajta tőke áttételi monopóliuma és gazdasági ereje, tőkéje, ez megszűnik Szaúd-Arábiának. Hülye a példa, mert persze most...
Szerintem teljesen érthető.
Csak mint analógia lehet ezt így fölfogni, hogyha nekem van valami, ami senkinek nincs, ha csak nekem van a piacon valami, ami senkinek nincs, akkor monopólium vagyok, egy nagy áttétellel tudom ezt értékesíteni, nagy haszonnal, hogy ez megszűnik, akkor nekem ilyen értelemben vége. Na most, ha tényleg úgy lesz, most hangsúlyozom megint, hogy nagyon lebutítva fogalmazom meg, hogyha tényleg az lesz, hogy bárki vehet egy hűtőszekrény méretű gépet, amiből steaket, rántott csirkét, nem tudom mit tud főzni, sütni, előállítani, pontosabban az alapanyagát, műhúst előállítani, akkor onnantól kezdve tök mindegy lesz, hogy addig ki volt mondjuk a globálisan monopól helyzetben lévő mondjuk szójatermesztő, mert ugye a szója az egyik legfontosabb fehérje növény, amit az állatoknak, takarmánynak adni lehet.
Vagy ki volt a legnagyobb marhahús, tenyésztő, igen, forgalmazó.
Így van. És ugye az importőrök, a kereskedők, az alkuszok, a tűzde, ezt, tehát erre mondom azt, hogy felfogató erejű lesz, akkor is, hogyha a vége egyébként tényleg jó, mert olcsón jutunk hozzá vérhetően jó kajához, és az nem tesszük közbe tönkre a bolygót, sőt, tudunk erdőket kell telepíteni, mert ez nagyon esti mese szinten beszélünk erről, de a lényege valóban ez. Ez az esti mese szintű lényeg az, ami számunkra a legfontosabb. Bárki előállíthat a jövőben lényegében bármit, vélhetően jó is lesz, tehát fogyasztható, tápláló is lesz, úgy gondoljuk, és nem, hogy nem tesszük jobban tönkre a bolygót, de még talán meg is fékezhetjük azoknak a folyamatoknak egy jó részét, amik most ártanak a bolygónak.
Hát ez az esti mese nekem tetszik.
Adja Isten, hogy így legyen, tényleg.
És ez nem esti mese, hanem ez nagyon komoly szaklapok jelentéseknek egy 8-10-12 éves változásait vetítik előre.
Így van.
Hát bízunk benne, és bízunk abban, hogy sokan elég bátrak ahhoz, hogy a komfortzónájukból kilépve képesek legyenek új dolgokat megtanulni, új munkahelyeket ezáltal elfoglalni, mert hogy erre szükségünk lesz erősen. Nagyon köszönöm, Kóth Zoltán szakújságíróval beszélgettünk, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.